15. fejezet. Olajbék. A fejedelem éppen künn állt palotája tornácán, a fejedelem nővel beszélgetve, kinek arcán nagyon meglátszott az utóbbi napok szenvedése. Nem sokára a nagy enyedi rémnap után egy kis leánykája született, és az akkor érzett ijedelem nagy hatással volt mind az anya, mind a gyermek egészségére. Apafi homloka is felhős volt. A fejedelem szíve nem csak magáért érez. Ahol csak fájdalom van az országban, az neki is mind fájdalom, pedig az övében nem osztozik senki. Napok óta nem volt már nyugta, akárhová fordult. A török minden nyomon zsarnokságát éreztette vele, és a küludvarok önző hidegséggel hallgatták panaszát, és míg ország nagyjai zsarnoknak nevezték, a köznép gundalokat énekelt ablakai alatt gyöngesége felől. S a családja körében menekült, ott egy betegnő fogadta, ki oly életvidám volt valaha, míg férje fejedelemmé nem lett. Egy beteg feleség mindenható a férj felett. Ha Anna ekkor azt kérte volna férjétől, hogy hagyja el fejedelmi palotáját, és térjen vele vissza az ebesfalvi csendes kastélyba, ahol nem volt országa, de volt mennyországa, talán azt is megtette volna érte. Amint a fejedelmi pár tornácán állva a város egyhangú zajára elméláz, hirtelen vágtató hintó gördülése veri fel merengését, mely egyenesen a fejedelmi palota udvarára hajtatva be. Annak lépcsői előtt megáll, a kocsi ajtaja hirtelen felszakítatva, egy halvány nő rohan ki abból, ki erejének végső megfeszítésével fut fel a lépcsőkön, és az elője siető fejedelmi pár lába előtt e szavakkal rogy össze. Én Sturza Mária vagyok. Az Isten szerelmiért kiált föl ilyetten a fejedelem. Miért jött kegyelmed ide? Semmivé tesz engem, semmivé az országot. Elveszti magát és minket. Szerencsétlen nő nem válaszolhatott többé. Ereje idáig tartott, ott aléltan omlott le a márványra. Apafiné udvarhölgyeit kiálták, kik e szól előre sietve felkarolák az elalélt hölgyet, és arcát királyné vízzel kezdték locsolni. Meg nem engedhetem, hogy házamba bevigyék, kiállt a rémülten apafi. Az végromlást hozna rám és családomra. Apafiné méltóság teljes tekintetet vetett férjére. Mit akarsz? Ki akarod vetni ezt a szerencsétlen nőt üldözői elé így helyzetben? Gondolj rá, hogy amidőn hasonló esetben én is futni kényszerültem, ha akkor engem is az útfélre dobtak volna menedék helyett. De a szultán haragja, hát az utókor meggyalázása. Asszony, azt akarod-e, hogy trónomat, éltemet veszítsem egy asszony miatt? Inkább veszítsd el azt egy asszony miatt, mint hogy ez asszonyt megöld. Ha te kizárod őt szobáidból, én megnyitom előtte az enyimeket, csak akkor, ha akarod, mondhatod a szultánnak, hogy én vétettem. Apafi égtelen megszorulva érzi magát neje elhatározásán. Ez a vakmerő asszony semmit sem akart országos kérdésekről tudni, ez emberiséget érdeklő ügyben. Mit tegyen? Az üldözött hölgyet ügy szívből sajnálta, de a porta küldöttje olajbék, tejhatalmú fermánnal jött reá. Ha be nem fogadja az üldözött nőt, meg van gyalázva a világ előtt. Ha menhelyet ad neki, a porta semmivé teszi. Amint így tusakodik magában, Jű nagy sietve az egyik kapuőr, és jelent, hogy éppen most kanyarodott be az utcába egy csoport török katona, kik fennhangon tudakozódnak az olá hercegnő felől. Apafi megnémulva támaszkodott egy márványoszlopnak. Míg Anna hirtelen parancsot adva udvarhölgyeinek, hogy az öntudatlan nőt vigyék legbelsőbb szobáiba és hivassák orvosát, kilépett az erkére, és látva, hogy a csaoszok éppen a palota felé tartanak, lekiállta a kapuőrökre. Zárjátok be a kapukat! Apafi szeretett volna ellenkező parancsot adni, de még rágondolta magát, a kapuk csukva voltak a csaoszok orra előtt. Azok dühösen kezdtek el kopogtatni dárdáik nyelével a zárt ajtón, mire apa Finé a palota erkéjéről hatalmas dörgő szóval lekiálta rájuk. Semmire kell ők, mit dörömböltök itt? Ez nem kaszárnya, hanem a fejedelem lakhelye. Tán azért nem tudjátok azt, mert a ti fejedelmeitek kapuj fölé minden nap friss emberfők szoktak kiszegezve lenni ismertető jelül? Ha ehhez vagytok szokva, könnyen megérhetitek azt is. A csalszok nagyon meghökkentek e szavakra, s feltekintve a parancsoló nőre átkezdték látni, hogy ez aligha komolyan nem beszél. Egy darabig aztán tanakodtak egymás között, és azzal megfordultak, és elmentek. A Pafi nagyot sóhajtott. Ebből aztán furcsa valami lesz, de hogy mi, azt a jó Isten tudja. Néhány perc múlva egy müderris érkezik olajbéktől a fejedelem kapuj elé, és egyedül jövén bebocsátatott hozzá. Tisztel olajbék, hogy jelenj meg nála, de rögtön! Anna vendégét ápolni ment, de megértve, hogy a fejedelmet olajbék hivatta magához, haragra gerjedve jött elő. Mióta parancsol a szolga urával, hogy egy követ magához rendelje a fejedelmet, kinek udvarához küldve van? Apafi csupán egy tisztességes hazugsággal bírt menekülni. Beteg szegény olajbég nagyon nem mozdulhat az ágyából, és igen alázatosan kéretett, hogy látogassam meg. Hisz ebben semmi lealázás nincsen, ha megteszem. Ő egy 80 esztendős öregember. Unokája lehetnék, úgy is szokott velem bánni, mint édes gyermekével. Én bizony elmegyek hozzá, és eligazítom vele ezt az ügyet. Eredj csak beteg vendégedhez, és vigasztald meg. Szavamat adom, hogy mindent elkövetek érte, hogy megszabadíthassam. Ő érte alázom meg magamat. Apa Finének ugyan megsúgá előérzete, hogy a megalázás bízvást el is maradhatna. De átlát, hogy a lelki erő nem ragadós, engedi őt menni a követhez. Apafi, olajbékhez készülvén, különös gyöngéd érzelemből nem vevé magára a zöld bársony fejedelmi dolmányt, hanem csak egyszerű nemesi köntösét, gondolván, hogy így nem a fejedelem lesz az, aki olajbéget meglátogatja, hanem az ebes falvi közbirtokos. És ahogy ebes falván szokás, ha valami török úrnak ment udvarolni, ezüstös kardot kötött, és a háta mögé odaakasztá azt a históriai nevezetességű buzogányt, mely akkor is oldalán lógott, midőn azzal az adófizetést megtagadó szebeni követséget saját fejedelmi kezeivel eldöngeti. Így ment gyalog csupán egy csatlósától kísérve, kinek szinte hétköznapró ruháját kellett felölteni az olajbég lakására. A kutyák majd lehúzták az udvarban, mert a bég nagy pártfogója volt ez állatoknak, és nyílt asztalt tartott minden városban lakása előtt a kósza ebek számára. Ezen átlépkedve egy tornácon és egy előszobán kellett keresztül hatolnia, melyek mind csordultig valának imádkozó dervisekkel, kik keresztbe vetett lábaikon guggolva, nagy kapcsos könyvekből olvastak fenn hangon, egymásra csak annyiban ügyelve, hogy kibírja a másikat túl kiabálni. A fejedelem nem is szólt hozzájuk világos levén előtt, hogy itt feleletet nem kap, hanem csak benyitott, egyenesen a harmadik ajtón. Az is tele volt pókokkal és dervisekkel, hanem a szoba közepére. Volt egy veres párna kitéve. Azon ült egy ősz haloványember. Bő sárga lompos kaftánban. Az is egy nagy könyvet tartott maga előtt, és olvasott keservesen. Apafi odajárult hozzá, és megmerte szólítani. Emberséges olajbék, kegyelmes találj valahol punktumot a könyvedben, és fület csinálván benne, tedd be azt, és beszélj velem. Olajbég meghallva a fejedelem szavát, félretevé a könyvet, s édes nyájas mosolygással fordítá orcáját felé, áhítatos hangon mondva. A próféta angyalai hordozzanak téged a te utadon, én édes gyermekem. Az ég figyelmezzen szakálladnak minden szálára, és az arkangyal Izrafil járjon előtted, és seperjen el minden követ, hogy lábaid meg ne üssed bennük. E szavakkal kegyesen nyújtá a bég kéz csókolásra jobbját, áhítatos sunyorgással a fejedelemre, s nem állok jót ért, hogy apafi meg nem csókolta volna azt is, ha négy szem közt lett volna vele, de ennyi dervis előtt mégiscsak derogált neki egy tisztelgés. Ahelyett megfogá a bék kezét, s tempóra végig fektetve bal kezében, jobbjával egy hangos, csattanós parolát csapott bele, azután megrázta azt emberül, amint illett. Soha se bánsd, édes fiam! Meg nem engedem, hogy kezet csókolj, kiállt a olajbég, visszakapva kezeit, és oly módon ellenkezve, miszerint mindenki azt hiheti, mintha apafi dühösen rajta volna, hogy valamiképp kezet csókolhasson neki. Hivatni méltóztattál, uram, szólt apafi egy lépést hátra lépve. Mondd el, kérlek, amit akarsz, mert időm rövid, országos ügyeim sürgett. Ez utóbbi szavait iparkodott apafi a legtekintélyesebb hangnyomattal adni elő. Ó, szerelmes fiam, mondta erre összetéve kezeit olajbég. Bizony terhes hivatal a fejedelemség, jól látom, azt nem is csodálom, hogy olyan igen szeretné megszabadulni tőle, de légy jó reménységben. Akkor jön az áldás az égből, amikor nem imádkozunk érte. Midő nem is várnád, akkor könyörülend rajtad, a felséges szultán s felszabadít egy nagy tehertől, melyet vállaidra rakott. Apafi leráncolá szemöldöit, gondolván, hogy a bevezetés elég gonosz, sietett a végére jutni. Hallottad talán, kegyelmes olajbék, hogy az a szerencsétlen Sturza Mária hozzánk menekült. Nem tesz semmit, édesfiam, nem tesz semmit, sietett ez felelni megnyugtató kézmozdulatokkal. Tudtam, nélkül menekült palotámba, uram, szabódik apafi. Mit tehettem, mikor már egyszer ott volt? Ki csak nem vethettem a házamból? Semmi esetre sem. Úgy cselekedtél, ahogy emberséges emberhez illik. Ha látnád, magad megszánnád őt betegen, félholtan, kétségbe esetten, rogyott lábaim elé, irgalomért könyörögve. Mielőtt válaszolhattam volna, neki elájult, talán meg is hal. Ó, szegény gyermek! Kiállt a kezét összecsapva olajbék, szemeit égnek emelve. Férje elhagyta őt nyomorultan, s egyedül taszítá a veszélybe tolda apafi, mindenképp ki akarva tisztítani az üldözött asszonyt. Ó, szegény, boldogtalan gyermek, sóhajta olajbék fejét rázogatva. És pedig suttogá tovább, apafi, a szegény nő teherben van. Ó, mit mondasz? Igen, uram. És éj állapotban, éjjel-nappal, annyi időn keresztül idáig üldöztetve, képzelheted, mi nyomorú helyzetbe jutott? Inkább a halál küszöbén van, mint az életén. Allah legyen ő néki kegyelmes, és irgalmas szárnyait terjessze kireá. Apafi azt kezdi hinni, hogy olajbéget emberbaráti kedvében találta. Tudtam, hogy te nem fogsz ő rá haragodni, uram. Nem haragszom, édesfiam, nem haragszom. Szemeim sírnak sorsa felett. Hisz ő nem oka férje hibájának, távolról sem az. És az nem volna helyes, hogy egy ártatlan nő bűnhődjék azért, amit férje vétett? Bizonyára nem. Tehát gondolod, uram, hogy a felséges szultán kegyelmet adand de szerencsétlen nőnek? Kérdést sem szenved, semmi bántása nem részen. Apafi nem volt oly együgyű ember, hogy e túlságos engedékenység meg ne döbbentette volna. Mentül bíztatóbban hangzottak a bég válaszai, ő annál nagyobb aggodalmat kezdte magában érezni. Elvégre nagy szorongva egy kérdést merte hozzáintézni. Kegyelmes bég, így áldott kedvben lévén megengeded ugyebár, hogy e szerencsétlen asszony magát házamnál kipihenhesse, és hogy a felséges szultánnál ügyét pártolni fogod. A szent könyv azt mondja, hogy legyetek irgalmasok azokhoz, akik szenvednek, és kegyelmesek azokhoz, akik könyörögnek. Ezért ímé megadom a te kívánságodat. Legyen a te házadban a szegény ártatlan nőnek háborítatlan pihenése. Nyugodja ki magát szenvedéseiből teljes mértékben, és használja a békesség malasztját, mindaddig az ideig, míg én őt a nagyúr parancsára át nem veendem tőled. Apafi valami szédelgést érze agyában, oly csodálatos, oly félelmes volt ránézve kegyesség a töröktől. És mikor gondolod, hogy e nőt át kívánod venni, kérdi elszorult kebellel. Olajbég megnyugtató tekintettel veregetett Apafi vállára, és mondá malasz teljes hangon. Ne búsulj, szerelmes fiam, holnap reggelnél hamarabb, semmi esetre sem. Apafi majd lerogyott ilyetében. Holnap reggelt, mondál, uram? Megígértem, hogy addig nem háborítom. Apafi átlátta, hogy ez ember mindeddig csak játékot űzött vele. A dű kezdett forni szívében. De, uram, én nem egy napot kértem tőled, ez csak síralomházi idő. A napok Allahtól jönnek, és senki azokat nem osztogathatja. Vesz meg kegyes mondásaiddal együtt, mormogá fogai közt Apafi. Hogy vinnél, uram, magaddal egy beteg nőt, ki csak gondos ápolás hozhat a halál révéről vissza? S kinek, ha most Budáig kell utazni, az út másik felét már nem éri, mert meghal? Olajbég áhítatosan emeli kezeit az ég felé. Az élet és a halál ott fenn van megírva a Tóra könyvében. S ha ott az van megírva, a rózsákkal és tulipántokkal ékes betűkben, hogy Sturza Mária holnap, vagy holnap után meghaljon, meghal az bizonyja. Ám bátor pézsmákon feküdjék, s az élet balzsamával kenessék is, és sem a szentek imádkozása, sem a tudósok írjai rajta nem segítenek. Ha pedig az van róla írva, hogy megéljen, akkor jöhetnek ellene a halál angyalai mindenféle fegyverrel, nem árthatnak neki. Apafi látta, hogy a furfangos öreggel nagyon egyenesen kell beszélni. Derék olajbék! Jól tudod, hogy ez országnak alkotmánya van, mely azt teszi, hogy a fejedelem maga nem hozhat határozatokat fontosabb ügyekben, tanácsurai kihallgatása nélkül. Márpedig a jelen eset elannyira fontosnak tetszik előttem, miszerint határozott szándékomat neked addig tudtul nem adhatom, míg az ország tanáccsal ez iránt nem értekezem. Helyesen van, édes fiam, én azt sem bánom. Beszélj szolgáiddal, akiket uraiddá tettél, üljetek tanácskozásba, és hányjátok, vessétek meg a dolgot magatokban, amint megértemli. S ha azután azt határozzátok, hogy a hercegnő nekem kiszolgáltassék, átveszem azt, és búcsút veszek tőletek nagy tisztesség. Ha pedig azt végzitek, hogy őt ki ne adjátok, szerelmes fiaim, avagy elszöktessétek előlem, akkor téged viszlek el helyette, derék tanácsosaiddal együtt, én édes gyermekem. E szókat a legédesebb, nyájasabb hangon mondá a bég, hogy öregapák szoktak beszélni kis unokáik. És leszállva vánkosáról, megcirógatá két kézzel a fejedelem orcáit, és nagy jóvoltából megcsókolá annak homlokát, sűrű fehér szakállával, egészen eltakarva fejét. Apafi úgy érzi, mintha a szoba táncolna mellette körös körül. Egy szót sem szólt, megfordult, ahol állt, és ment kifelé. Maga sem tudá, hogy hogy jutott ki az első ajtón, de amint a másodikat betevé maga után, eszébe kezdte jutni, hogy ő már csak mégis Erdély fejedelme volna, s valamennyi őse első nemes ember Erdély országban. Ez az Olajbék pedig egy piszkos, lompos török hadnagy, ki fiatal korában tevehajcsár volt, és az mer így beszélni vele. Míg a harmadik ajtóhoz ért, elgondolá, hogy midőn ő nem volt még más, mint Ebesfalvi komposzesszor, ha akkor mert volna vele Olajbék így csúfosan kötődni. Ugyan kopasz fejébe rontotta volna gerézdes buzogányát. Hát nincs az a buzogány most is az oldalán? Úgy van. Vissza fog menni, és oda fogja azt verni Olajbég uramnak, no nem a fejéhez, de legalább a hátához, hogy megemlegesse, amíg él. Az erdélyi stílus kurjáliszt. Azzal visszafordult a harmadik ajtóból, így komoly szándékkal. De midőn a második ajtót kinyitá, ismét meggondolá, hogy az íj hevesség nagy bajt szerezhetne az országnak, és aztán egy 80 esztendős öreget megütögetni nem is dicsőség. Hanem legalább megmondja neki, ami az első percben eszében nem jutott emberül. És benyitott az első ajtón Olajbégre, s ott megállva a kinyitott ajtó küszöbén mondá neki mennydörgő hangon. Hallod-e te, Olajbég, csak azért jöttem vissza, hogy megmondjam neked. Olajbég ránézett. Mit mondj meg, jó fiam? Hát azt, folytatá apafi, jóval alább kezdett hangon, hogy az ország tanács összehívására idő kell, mert Béldi Bodolán lakik. Teleki, Gernyeszegen, Csáki Déván. Amíg tehát ezek összegyűlnek, addig tehetsz, ami neked tetszik. Itt maradhatsz, vagy elmehetsz. Ezzel visszafordult, becsapta az ajtót, és csak akkor mondva utána, a pakolba.